Nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Óhaj te reagálni, reflektálni, vagy következzenek a versek?
Hát, nem tudom. Egy kollégám azt szokta mondani, hogy ez nem lehet hozzászólni, ez csak hozzá hallgatni lehet. Úgyhogy én nem tudok. Nagyon szépen köszönöm, mert nem biztos, hogy megérdemelt szavakat, de jól estek, meg kell, hogy mondjam, hogy foglalkozásra való tekintet nélkül, mert ugye azt szoktam mondani, karonülőtő, botra támaszkodói, de hát úgy foglalkozásra való tekintet nélkül is, hát szóval ilyen, szóval meg nem érdemelt azért, mert ez úgy van ez a foglalkozással, ha az a költészet, és soha még nem mondtam magamról, hogy költő vagyok, mert ezt gyerekekkel is, ezt hittettem, mert elhiszik, hogy az az igazi költő, akinek halála után évtizedekkel, sőt már másfél-két évszázad után is mondják a verseit. Hát ez például Petőfi Sándor, ugye többször idézett, hivatott Petőfi Sándor. Én Vancouvertől le Buenos Airesig, a feleségem rám tanult, nem volt olyan harmadik generációstól kezdve csak beszélő, magyarul beszélő, aki ne mondta volna velem azt, hogy itt van az ősz, itt van újra. És ezt szoktam mondani, amikor annyi, ezt idézték többször is, hogy az én Magyarországom az addig terjed, amíg a magyar nyelv. És az más a magyar állam ezen belül, de az ország az a nyelv kiterjedési tere, ideje is, hova tovább. És én ezt az országot nagyon-nagyon szeretem, és amíg vagyok, ezt próbálom szolgálni, ha már nem szeretem ezt a szolga kifejezést, de ezt, és köszönöm szépen, hogy ez erre lehetőségem teremtődött, és itt majd biztos még lesz a beszélgetésben, nem akarom itt lelőni a poénokat, úgyhogy inkább visszaadom a szót. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük. Köszönöm szépen Őze Áronnak. Sándor bácsi, ezek azért jó versek, ugye?
Itt van az illetékes.
Jó. No, az imént megkérdeztettem az egyik rádió riporter, hogy melyik a kedvenc Kányádi verse. Mondtam, hogy minimum 50 van. Ezt hitte is nem is, de valóban így van. Amikor itt a versekről beszélgetünk, hogy miket ajánljunk, vagy javasoljunk az előadóknak, akkor magam is nagy bajban voltam, mert nagyon szerettem volna, ha elhangzik a Sörény és Koponya, a teljes poéma, a folyók közt, az egyik kedvenc versem, a Levéltöredékek, a legszebb apasirató, amit a kevesebben ismernek, hiszen 2002-ben jelent meg. Aztán arra gondoltam, hogyha egy évtizeddel ezelőtt tartjuk ezt az estet, akkor biztos, hogy beleválogattam volna a Fehéringes verset, az Íjas Gyulának ajánlott, a konkrét költeményt, a Márton püspököknek ajánlott verset, a Kupli a Vörös Villamosról, aztán 80-as években rengeteg verset választottam volna, a Könyvjelzőt, a Krónikás éneket, a Pergamentekercset, a Ház előtt egész éjszak, stb. A 70-es években a Fától fáig, a Fekete Pirost, még előtte való évtizedben a Lovak a Porondont, a Sirálytáncot. Szóval minden évtizednek azt hiszem megvannak azok a versei, ami úgy hirtelen megszólítja a kort. Sándor bácsi a költészetével a közösség szolgálatát vállalta, és azt is vállalta, hogy a kor kérdéseit, kor legfőbb kérdéseit egy picit konkrétabban is megközelíti, Istenem, miket beszélek, fölteszi, és a konkrét a fájdalmakról is beszél verseiben. Olyan eszményei vannak, mint Illyés Gyula, Tamási Áron, Zsögödi Nagy Imre, Kós Károly. Azt kérdezném, mi kell ahhoz, azon túl, hogy valaki kiszemeli az embert, vagy jó Isten akarta, hogy a költő az érzékeny legyen ezekhez a dolgokhoz. Hiszen elmúlhat úgy is egy legvadabb diktatúra is, hogy költészetet meg se érinti. És akkor most felajánlom Sándor bácsi, tudom, hogy állva jobban szeret beszélni, mint ülve. Ha jól esik, nyugodtan álljon föl, beszélgettünk már úgy, hogy Sándor bácsi át én ültem.
Nem.
Most ülve maradt, jó.
Most, hát mit mondjak én? Hát köszönöm szépen a művésznek is, hogy elmondta ezeket a verseket. Ezt Györgyi válogatta ki? Gondoltam. Igen. Hát nem, én nem nagyon tudok hozzászólni. Én a találkozónk, hát ne haragudjanak, ezt is úgy veszem, hogy egy találkozó, én a kérdve kifejtő módszert szerettem mindig, és mindig azt mondtam, hogy nincs kínos kérdés, legfőnebb szamár válasz, és a válaszoké én vállalom a felelősséget. Úgyhogy, de most azért nem akarom az időt se nyújtani, és egy-két korrekcióra, amit elhangzott, az egyik, az a Petőfi legenda, a székelykeresztúri, az nem csak egy amolyan legenda, hanem annak bizonysága is van. Meg is lehetne próbálni, csak hogy ahhoz sok mindent föl kellene bolygatni, hogy mennyiben legendas, mennyiben valós. De hát Petőfivel úgy vagyunk, ugye, hogy a magyar nemzetnek, hogy is mondjam, amikor bajban van a magyar nemzet, akkor mindig Petőfi meg szokott jelenni. A kiegyezés előtt az önkényuralom, vagy mi volt ennek az idején, akkor itt is látták Petőfit, ott is látták, aztán kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk, ott is látták, Chicagóban is látták, még Ausztráliában is látták Petőfit. Petőfit minden, nem is beszélve arról, hogy felfedezték, hogy Oroszországban, Barguzinban, meg más helyeken, ott van a sírja, meg is ásták, aztán kiderült, hogy más valaki van benne. De hogy jöhettek létre ezek a legendák? Hát úgy, hogy mindig, amik én emlékszem, hogy a második világháború idején vége felé kezdett megjelenni Petőfi az ablaküvegeket a Székelyföldön. Hogy úgy sütött rá a nap, akkor ott megjelent Petőfi. És amikor bajban van a magyar nemzet, akkor megjelenik. Hát így született az a legenda is az oroszországi, hogy és ezt gyerekekkel kísérleteztem, hát gyerekeknek én találtam ki együtt, hogy képzeljétek el, hogy most mi mind férfiak vagyunk, a lányok is. És méghozzá foglyok, hadifoglyok, az első világháború idején. És ott ülünk a sötétben, hideg van, és valaki egyszer elkezd egy Petőfi verset. Másik folytatja. A harmadik, a negyedik, még tanító is van közöttük, kijavítja. És alig várják, hogy másnap megint este legyen, hogy megint egy Petőfi verset elmondjanak, és egyszer valakinek az jut az eszébe, hogy hát, ha ő is úgy járt, miért ne járhatott volna úgy, mint mi? Ő is a Muszka ellen harcolt. Hát, hogy csak nem halt meg, csak fogságba esett. Állítsunk neki egy sírkövet. Nem állítanánk egy sírkövet, az osztályok által a gyerekek meg szokták szavazni, de... És így van Oroszország területén, csak egyet, a Barguzinit emlékeznek, 6 Petőfi sír. Na most már székely keresztül ott ez igazi van, ott ki is van írva, hogy Petőfi legendabeli sírja. Az úgy történt, hogy amikor az a tragikus kimenetelű fehéregyházi csata volt, Petőfi talán sebesülten fölrakták egy szekérre, és az egyetlen biztos úton, amelyiket még nem zártak közre, ez a Héjasfalva felé, Székelykeresztúr felé, ahonnan reggel hajnalban elindult, arra felé menekítették a sebesült Petőfit, és Keresztúrra érve meghalt. De jöttek már az osztrákok, és jöttek az oroszok, és gyorsan el kellett temetni. És akkor eltemették valami orgonafák alá, később oda építkeztek, tovább rukították, hogy otthon ezt a kifejezést használták, a sírt, és akkor múlt század elején, első éveiben Bálint Dániel koporsó készítő asztalos mester összegyűjtötte ezt a legendát, egy brosúrácskávi füzetbe ki is adta, és mesélte ezt nekem a tanító úr, aki Bálint, nem, most hirtelen megint eszembe, ugye, a tanító bácsi, aki kiszuszogtunk a sírhoz, akkor ő olyankorú volt majdnem, mint én most, és én fiatalabb ember, és úgy mesélte, mert ott van valóban Timafalva felé menet, ott van kiírva, hogy Petőfi legendabeli sírja. Ott van Bálint Dániel koporsó készítő, mester, hatalmas sírköve, és mellette van egy kiskő, az van ráírva, hogy Petőfi 1849-1903. Vagyis a halálának és az odatemetésének a dátuma. És ez Farkas Gábor tanító bácsi, hogy mesélte, ültünk a síron, azt mondja, meg kellene ásni. Hát igaz, hogy 42-ben megásták, de akkor egy öreg ember csontjait találták a sírba. Az a baj, hogy én akkor katona voltam, mert ha itthon lettem volna, akkor mondtam volna, hogy ássál csak, meg van ott egy fióksír. Egy padmoly, úgy mondják nálunk. Mert mi a képzőből ki voltunk ide vezényelve, hogy a temetésen díszőrséget álljunk, az újra 1903-ban, és akkor is az öreg ember csontjait ásták ki, és akkor oldalra, illetve akkor egy öreg ember csontjait, és oldalra egy fióksírba oda temették Petőfisát. Aztán 1942-ben újra kiásták, hogy csak az öreg ember csontjai vannak ott. De ha én akkor itthon lettem volna, megmondtam, hogy oldalt ássanak. Na hát én megbeszéltem a múzeumban, keresztúrom, egy múzeum, hogy mit csináljuk, legények. Ássuk meg, hát nem lehet, mondom, mert itt azt kellene, hogy összehasonlítani, aztán különösen most már ugye DNS divat is van, hogy meg kellene a szülei csontjait bolygatni. Már pedig azt írta Petőfi Sándor, hogy senki ne zavarja a nyugalmukat. És azzal fejezte be Farkas Gábor bácsi, hogy itt nyugszik-e, nem tudhatjuk. De akkora költő volt, hogy minden magyar faluba lehetne egy sírja. Azt hiszem, hogy ebben egyet érthetünk, és azt súgtam oda, most nyilvánosságra hozom, hogy ne hiszék, hogy szövetkezem külön a Petőfi múzeum, nem múzeum, mi ez? Irodalom történet. Az igazgatónőnek csak azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy 1956 óta semmit nem öregedett a Petőfi Múzeum igazgatónője.
Jó, remélem egy-két verset azért hallhatunk Sándor bácsitól, és még az idő ugyan elment, de két rövid kérdésem mindenképpen lenne. Az egyik, ami nagyon érdekel engemet, hogy ugye a verseit legjobban azért a diktatúra idején olvasták, mondták, szerették meg. Most itt a diktatúra elmúltával, Ceausescu rezsim elmúltával már a magyar költészetnek ez a fénylő csillaga egy kicsit meghalványodott, kivéve a Gyevi Bírót. Azt kérdezném, hogy mikor jobb költőnek lenni, vagy mikor volt jobb költőnek lenni? Akkor, vagy itt a békében?
Amikor annak ideje van. Hát, egyrészt fiatalkorban, hát, a diktatúra ide, diktatúra oda, azért mégiscsak fiatalok voltunk, és...
Kicsit közelebb tenni a
mikrofonnak. Hogy ez nem... Viszont amikor tétje van a költészetnek, Nem akarom leszólni ezt a nagy szabadságot, de azt hiszem, hogy a kürtészetnek van nincs egyáltalán semmiféle tétje. Van blog, van, az nem tét, akkor nem tudom, hogy mi van. És egy érdeklődésre szoktam nézni, hogy olyan fecsegő oldalakon, amikor két-három kislány beszélget, biztos tehetősebb szüleik, és azt mondja az egyik, hogy hát a költészetemet illetően, azt hiszem még nem érettségizett, de azt mondja, hogy nyugodtan elmondhatom talán, hogy költő vagyok, mert két kötet után. Ugye, szóval ez is lehetséges, és hát ez, vagy rengeteg folyóirat van, annak ellenére, hogy nincs nagy kereslet a könyvek, verskötetek irányába sem, de hogy egyre kevesebben olvassák azokat a folyóiratokat, és azokat a lapokat, hát látjuk, hát valamikor a napi lapok, meg az irodalmi lapok is mekkora példány, nincs rá szükség, hát valóban a világháló és világa, ez nem azt jelenti, hogy a könyvek végképp megszűnnek, csak egy kicsit háttérbe szorulnak, és hát e könyvek lesznek. És nem tudom, hogy van, de hogy mindenképpen, hogy ne kerülgessen, mint a macska a forrókása, akkor volt jó, akkor lehet verset írni, amikor annak ideje van. Hát itt viccesen üssem el a dolgot. És Gyula bácsi is megjegyezte, hogy már elmondtam ezt több helyen is, hogy hát miért nem írsz mostanában, mondta, amikor ő annyi idős volt, mint én már rég túlhaladtam azt is, 70-valahány éves volt. És hát mondom, hát azért Gyula bácsi, az igazság az, hogy tudni kell abba hagyni, idejébe abba hagyni. Mondja, hogy nem lehet tisztességes ember, aki a versírást abba hagyja. Mondom, de idejébe abba hagyni. Az se kutya, erre úgy hátba ütött engem. Mert hál' Istennek még akkor elég sűrűn publikál, az a te reám gondoltál, ugye, és jót nevetett hozzá. Szóval, de én komolyan azt hiszem, mert arra gondolom, hogy Petőfi 26 és fél éves volt, József Attila, akkor Arany János 67, hát Rembót azért nem, mert nem vagyok kozmopolita, csak azért nem, mert Súgyer Miklós, hogy Rembót mondjam. De hát Arany János 67 éves korában Aggastyánnak nézik, és már csak az őszig, és milyen szépeket ír, de nem, szóval én valahogy úgy érzem is, nem, akkor szükség volt. Akkor, hát kinevetnének, hogy most megállnék, valakit megállítanak az utcán, vagy azt mondja, na, mi van, hogy vagy Sándor? Na gyere, és akkor a kapu alatt elmondok neki egy verset. Hát ez, miért nem nyomtatja ki, miért nem? Hát, de akkor ez így volt, hogy igény volt rá. Nincs most nagyon igény. Legalábbis én úgy érzem, az is aztán hozzájárult, hogy én megöregedtem, és ez a világ elment fölöttem, és én ezt a fajta költészetet, amit most művelnek, biztos nagyon jó és szükséges, de én ezt már nem értem. És aki mihez nem ért, azzal ne foglalkozzon, a vittas dolgokkal pedig ne álljon elé. Ezt tudom mondani.